perc. Bartók Rádió Zenei Díj 2026.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán szerkesztő köszönti Önöket, a hangmérnök Mácsus Ottó nevében is. Május 13-án adtuk át a Bartók Rádió zenei díjait, és az évzenekara kategóriában az Anima Musicae kamarazenekar kapta ezt az elismerést, melynek tagjait nagy-nagy szeretettel köszöntöm most itt a stúdióban. Név szerint G. Horváth László hegedűművész, az együttes művészeti vezetőjét, és a tagok közül még Borsos Kata hegedűművészt és Németh Gábor hegedűművészt. Jó napot kívánok, szervusztok!
Szervusz Milán, nagyon köszönjük a meghívást, örülök, hogy itt lehetünk.
És a műsor elején pedig szívből gratulálok kollégáim és a hallgatók nevében is a Bartók Rádió zenei díjhoz.
Köszönjük szépen!
És azt hiszem, hallgatóink számára jól ismert az együttes, az Anima Musicae kamarazenekar, hiszen időről időre hallhatják a koncertfelvételeiteket, lemezfelvételeitekből idézünk a muzsikáló műsorfolyamokban, illetve interjúk során is ugye mindig készülnek beszélgetések a koncertekről, de ilyenkor mindig egy-egy koncertről, projektről beszélgetünk. Most azonban lehetőségünk lesz arra a következő fél órában, hogy magáról a zenekarról, a zenekar történetéről, mindennapjairól is beszélgessünk. Kicsit visszatekintünk az elmúlt 15 évre, vagy 16 évre. Ugye tavaly volt a zenekar 15. születésnapja, 2010-ben alakultatok, de persze a jövőbe is tekintünk. És kezdjük a beszélgetést akkor egy picit a múlt idézéssel. Én előbányáztam a rádió archívumából egy 2013-as felvételt.
Azt a minőt, Obolyai Társaskör, ugye?
Ez most nem egy koncertfelvétel lesz, hanem egy beszélgetés részlete, amikor a Muzsikáló délután vendégei voltatok. 3 éves volt akkor ugye a zenekar, és a tervek között szerepelt egy zenei műhely létrehozása is. Hát most hallgassunk akkor vele, hogy ezzel kapcsolatban mit nyilatkoztatok akkor. Laci és Kata akkor is műsorunk vendége volt, illetve Bartók Tamás Brácsa művész volt még a vendégünk.
Tulajdonképpen egy műhellyé szeretnétek válni, az ideátok egy műhely, egy zenei műhely létrehozása. Ez mennyire sikerült az elmúlt időszakban, és pontosan mit jelent ez? Milyen fajta műhely szeretlene lenni az Anima Musicae kamarazenekar? Kata.
Én azt gondolom, hogy maximálisan sikerült, tehát például a folytonosság ugye egy műhelyben nagyon fontos, mi hetente kétszer mindig próbálunk, és a koncertek előtt pedig sűrűsödik ez az időszak. És egy műhely feladata az is, hogy ne csak az adott darabokon dolgozunk, hanem bizonyos problémákon, bizonyos technikai, vagy bármilyen más problémákat felvessünk, és azokon dolgozzunk. Úgyhogy ezt hál' Istennek eddig sikerült megvalósítanunk.
Mielőtt tovább passzolnám Bartók Tamás kollégámnak a szót, én is előtte egy pár gondolattal még hozzájárulnék ehhez, hogy miért fontos ez, hogy műhelyé szeretnénk válni egy ilyen zenei műhelyért. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azt a fajta képzést, amiben nekünk a Konziban és a Zeneakadémián részünk volt, azt tovább visszük, illetve kibővítjük és specializáljuk kamarazenekaros létformára. Tehát az összes olyan dolgot, amit mondjuk kamarazenekarként eddig nem tudtunk kipróbálni, hanem csak külön-külön különböző metódusokat, azokat most így együtt önmagunk által szeretnénk a megfelelő időt megadva kipróbálni.
A műhelyel kapcsolatban talán még egy gondolatot mondanék, talán, hogy az igényszintünket megpróbáljuk mindig szinten tartani, amit az ember, ugye manapság sokfelé játszanak emberek, nem feltétlenül ez a cél, hogy igényes produkciók szülessenek, ennek próbálunk ellene menni, és időt és fáradtságot nem kimélve minőségi munkát próbálunk letenni az asztalra.
Ez volt a részlet a 2013-as beszélgetésből, és hát itt derültséget látok az arcokon, nyilván egy picit mosolyogtatok is saját magatokon, de hát beszélgessünk akkor, erről induljon innen a beszélgetés, hogy mit sikerült ebből megvalósítani akkor, hogyan folytattátok az utat, a műhely, a kamarazenekari létforma, a minőség, hogyan alakultak ezek az elmúlt években?
Nekem pont az jutott eszembe, hogy pont ebben az évben 2013-ban alapítottuk az Anima Musicae Quartet zenei műhelyt, ami ténylegesen azt, amit klasszikus zenével kapcsolatban is csináltunk, hogy megpróbáltunk tényleg minden egyes hang mögé a jelentéstartalmát megfejteni, mögé nézni. Azt vettük észre, hogy hát a klasszikus zenei daraboknál is mennyien érdekes szürke terület tárul föl, hogy mi van a kortárs darabokkal, ahol sok esetben még a kortárs sem tudjuk magunktól föltéképezni, és egy külső segítséget kellett megkérni Tonyai Péter barátomat, hogy vezessen el a leírt effektjátékokban, hogy az milyen célt szolgál. Úgyhogy a műhelyt azt alapvetően ki is terjesztettük, és azóta is tovább él, és szerintem ezt ilyen módon azért sikerült az Anima Muzicinak ezt az álmát ezt létrehoznia, hogy ha most már ugye hallom, hogy akkor ugye heti kettőt próbáltunk, most már minden nap próbálunk, ugye gyakorlatilag egész évben, úgyhogy ez a műhely jelleget ezt egy folyamatos hétköznapi jelenlétre ki tudtuk kiterjeszteni.
Azt lehet mondani, hogy kiteljesedett a zenekar, nem?
Hát ha a műhely jellegét nézzük, akkor mindenféleképpen igen.
És ez, hogy minden nap próbáltok, akkor ez azt hiszem a kamarazenekari létformát, életformát is hozta magával, hiszen valóban a mindennapotok része lett a zenekar, nem pedig csak heti két alkalommal.
Igen, és hát ugye mi biztos beszélünk itt a kezdetekről is még egy picit, még mi alapító tagok vagyunk a Katával. Gábor, te később csatlakoztál hozzánk, hogy emlékszel még arra, hogy akkor, amikor te csatlakoztál, akkor még ez az elszórt próbák voltak, vagy már rögtön a mindennapos próba folyamatba csöppentél bele?
Emlékszem, igen, én 2015-ben csatlakoztam, tehát akkor még ugye 5 éves volt a kamarazenekar, és akkor még nem volt minden nap próba, de azért az az igény, amit Bartók Tamás is említett, az akkor abszolút érezhető volt, és nagyon jó volt hallani ezt az interjút az előbb, mert igazából ma is ugyanezt tudnám elmondani, hogy ez a fejlődése való folyamatos igény, ez szerintem a mai napig jelen van.
És nagyon nagy hangsúlyt fektetünk vele, tehát hogy az ember, ahogy a repertoárt építi, és most már tényleg tudja használni, és rengeteg olyan emblematikus darab van, akár a Csajkovszki vonó szerenád, vagy a Bartók divertimentó, amelyet már egységesen ugyanúgy képzelünk el, és akkor kevesebb idő alatt tudjuk arra a szintre felhozni, mint mondjuk annak idején 2013-ban, amikor ezt először tanultuk. De a folyamatos megújulási szándék, a repertoárnak a bővítése és az újra rácsodálkozás már az ismert darabokra szerintem a mindennapjainkban benne van, és ezt nagyon örömmel hallgattam az akkori gondolatokat, mert ha a hangom sokat is változott, hogy ezt itt érzékeltük, a gondolatiság azt hiszem, hogy nem.
Ennek nagyon örülök, hogy ezt így érzitek, és így éritek meg, és hát ugye a kezdetekkel kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy a megalakulás utáni évben, 2011-ben már első díjat nyertetek egy rangos nemzetközi versenyen Bécsben, és aztán 2014-ben pedig Párizsban harmadik helyezést értetek el. Több ezer
a csoport volt, és hát ezt sajnos el is kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen már ott helyben a zsűri kicsit exkluzálóan jött oda, mert meghekkeltük ezt a kamarazene versenyt, ugyanis rengeteg kamaracsoport jelentkezett, ez egy kamarazenei verseny volt, és gyakorlatilag egyedüli zenekarként jutottunk be. A díjazásoknál olyan kritériumok voltak az első-második díjnál, hogy utaztatni kellett volna ezt az együttest, és hát egy gitárduó meg egy vonós trió lett az első két helyen, és a zsűri ott, ez nem hivatalosan, de azért én most már itt elmondhatom, 10 évvel később, ez elismerte, hogy a kamarazenekarunknak szeretett volna első díjat adni, de azt az 5 koncertfelkérést, azt nem tudják végigutaztatni, úgyhogy nem tudják odaadni nekünk ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen élmény volt, és hát megpróbáltuk itthon ezt, hát az ember ilyet nem mondhat el, ez egy 4 szem közti beszélgetés volt lényegében, de hogy ez egy nagyon nagy siker volt számunkra, és az azért tartom most fontosnak elmondani, mert ott a kamarazenekar az ezért szembesült azzal, hogy hát az életben vannak olyan dolgok, amihez majd valahogy alkalmazkodni kell, és el kell fogadni, hogy nem teljesen egyértelmű jogosan történne. Viszont szembesült azzal is, hogy óriási elismerésben részesültünk, és ez a díj ez talán még fontosabb is volt számunkra, mint amikor az ifjúsági zenekarok között emeltük ki minket Bécsben, ahol mi már gyakorlatilag profi zenekarként voltunk.
De mégis mennyire jó élmény volt Bécsben fellépni, pont ezt szerettem volna mondani, hogy az, hogy egy nem egészen egy éves kamarazenekar eljut oda, hogy a Bécsi Muzikverányban egyáltalán felléphet. És ráadásul azt, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy rengeteg zenekar volt, kisebb-nagyobb együttes, és ováció volt, miután játszottunk Mendelssohn Hámol vonós szimfóniát játszottunk többek között, és Tornyai Péter egyik művét, amelyet nekünk írt. Azért ez egy nagyon nagy élmény volt, és
hát
egy nagyon nagy lökke.
Ha sikerélmény tapsra mérik, akkor ez az volt a legsikeresebb koncertünk. Teli volt fiatal muzsikusokkal a Muzikfelány nagy terme, és mi kaptuk a kiemelt díjat, és tényleg végighallgattak minket is. És az a lelkesítő, kitörő tapsvihar, az tényleg emlékezetes volt mindenképpen.
Sok minden eszembe jutott, például az utazások, ugye azóta azért sokfele jártatok már Európában, gondolom, hogy ezek között is vannak nagy élmények, amelyek elkísérnek benneteket még sok-sok éven, évtizeden keresztül, a másik pedig a fiatalokat említve az ifjúsági koncertek, amit azt hiszem nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak, hogy figyeltek a következő generációkra, hogy zenei nevelést kapjanak, és általános iskolákba jártok el, folyamatosan, rendszeresen osztálytermekbe, tornacsarnokokba, és ott játszotok koncertet. Erről is kérlek, hogy meséljünk, mert ennek híre talán ritkábban jut el a hallgatókhoz.
Így van, ez a kezdetektől fogva missziója a kamarazenekarnak, hogy a komoly zenét a legkisebbek is már élőben megtapasztalhassák, és életre szóló élményt gyűjtsenek. Pont egyébként a napokban nézegettem a saját Facebook oldalunkat, ahol volt egy olyan bejegyzés, szerint az egyik héten több mint 4000 gyerekhez jutottunk el, azt hiszem 20 településen, tehát egy héten keresztül folyamatosan utaztunk, és ez bizony rengeteg fáradtsággal, energiával jár, de az a visszajelzés, amit a gyerekektől kapunk, az semmihez se fogható. És tényleg ezek olyan dolgok, amik szerintem az örök életünkre velünk maradnak.
Igen, és én is azt tenném hozzá, hogy tulajdonképpen ezek nem csak csapatépítésben, közösségépítésben nagyon fontos események, ilyenkor itt az együttutazás során azért jobban megismerkedik a már 16 éve együtt játszó kollégájával is az ember, hanem itt vannak tényleg olyan lélekelmelő pillanatok. Tehát én szoktam például a hangszeremet is kézbe adni ezeknek a fiataloknak, akik játszhatnak rajta, és azok a csillogó szempárok, amik visszatekintenek ilyenkor rám, és aztán amikor aztán a koncert végén elmondom, hogy ez egy 1791-es Nicola Lupo mester hangszer, és láttam azt az őszinte döbbenetet, hogy neki egy ilyen 230x éves hegedű volt a kezében. Ezek tényleg olyan jó dolgok, amik föltöltik az embert, és maga az utazás, meg az összes körülménye egy ilyen turné jellegű sorozatnak, az tényleg megterhelő tud lenni, viszont lélekben szerintem mindig egy kicsit megfrissülünk, és megújulunk egy-egy ilyen hét után.
Az a jó a gyerekekben, hogy ők hihetetlen nyitottak és őszinték, és leplezetlenül tudnak örülni egy-egy ilyen eseménynek, és tényleg nagyon sok helyen először hallanak élő klasszikus zenét, és tetszik nekik. Szóval ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy ez egy jó dolog, hogy a gyerekek befogadják ezt a zenét, és főleg amikor ilyen magyar táncok műsorral, vagy szerenád műsorral megyünk, tehát olyannal, amivel azonosulni tudnak, aminek mondjuk népzenei gyökere van, Bartók művészete, nagyon tudják élvezni ezeket a koncerteket.
És hát ebben tényleg az a fantasztikus, hogy helybe megyünk. Tehát, hogy nyilván nekünk könnyebb lenne, hogyha megszokott kis koncertemükben szállítanánk oda a gyermekeket, de hogy az ő környezetükben tapasztalják meg, és hát nekünk nagyon fontos, hogy a saját tudásunk szerint legmagasabb minőségben szólaltassuk meg, tehát olyan élő élményt kapnak, ami egyszerűen vonza őket innentől kezdve. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, és ami jó hír, hogy a komoly zene, és a minőségi komoly zene az önmagában jó, tehát nem kell nagyon ezt beburkolni, becsomagolni, megpróbálni eladhatóvá tenni, hanem az a tapasztalat, hogyha az ember elmegy a hangszerével és élő zenét jól játszik, akkor a gyermek aznak tetszik, tehát nem kell különböző mindenfajta interakcióval megpróbálni vonzóvá tenni.
Szóba került itt a közösség is, ugye, hogy egy-egy ilyen utazás alkalmával összekovácsolja még jobban a közösséget. Ez mennyire volt tudatos építkezés részedről, mint művészeti vezető részéről, hogy közösséget is építs az együttesen belül?
Ja, hát én alapvetően abban gondolkodtam rögtön a legelején. Tehát én egy baráti társasággal kezdtem, és meg akartam tartani, és én nagyon bízom benne, hogy többiek is úgy gondolják, hogy ez egy baráti társaság. Az, hogy mi nagyon magasan kvalifikáltan játszunk a hangszereiken, ez egy baráti társaságnak az adottsága, és vannak szakmai céljaink és kihívásaink, de a legfontosabb az, hogy emberileg jól tudjunk együttműködni. És erre vigyázni kell. Tehát tényleg ez olyan, mint egy ilyen nagy család, mindenkinek megvan a maga szerepe a dologban, és óhatatlanul vannak súrlódások, konfrontálódások egy-egy ilyen munkafolyamat során is mondjuk, vagy éppen ki milyen hangulatban van, de az elsődleges szempont mindig is az, hogy megpróbáljuk emberileg az emberi gazdagságot kiteljesíteni egymásban, és megtartani a lelki kötődést.
Jellemző, hogy próbákon, koncerteken kívül is találkoztok? Gábor?
Igen, szerintem ez is egy különlegesség a zenekarnak, hogy tudunk egymásról, barátként számíthatunk egymással, bízunk egymásban, és tényleg őszintén elmondhatjuk egymásnak a véleményünket. És nekem az különösen nagy élmény volt, hogy ugye én később kerültem a zenekarhoz, tehát van egy kis generációs különbség is közöttünk, de legfiatalabbként is egy nagyon befogadó és szerető közösségnek lehettem a tagja.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket műsorunk vendégeivel, G. Horváth Lászlóval, Borsos Katával és Németh Gáborral. Ők az Anima Muzicé tagjai, illetve G. Horváth László az együttes vezetője, és ugye idén a Bartók Rádió zenei díjai között az év zenekara kitüntetést az Anima Muzicé kamarazenekar nyerte. Azt hiszem a közösségépítés mellett talán a másik fontos cél az a repertoár építés, bővítés lehetett, és hát egy nagyszerű CD sorozatot is készítettetek ez alatt a 15 év alatt, a szerenádokat lemezre vettétek, az összes vonós zenekari szerenádot, nem csak Dvorzsák, Csajkovszki, Elgár szerenádjait, hanem hát olyan különlegességeket is, mint például Fuchs, vagy...
Karlovics, Reinecke, igen, Wolf. De volt itt minden, igen. Hát tulajdonképpen az volt a cél az elején, amikor az első CD-nket vettünk föl, akkor ezt önmagunk gondozásában vettük föl, hogy mondjam, hogy egy referencia CD-t csináljunk is, és ott ezt a fajta zenei mindenevőséget mutattuk meg, ott a baroktól a kortárs zenéig, nekünk írt kortárs zenéig, minden volt ezzel a CD-n. És a Hungarottanál, amikor az első közös CD-t csináltuk, akkor ott kifejezetten kérés volt, hogy Mozart lemezzel készüljünk, és akkor ott a három kis divertimentum mellett a kis hízenére esett a választás, éppen akkor fontos volt, hogy nagyon populáris darabokat vegyen fel az Anima Muzicé kamarazenekar, és ezt követően a populáris irányba kérték tőlünk, hogy akkor a Csajkovszki vonós szerenádot azt hogyan képzeljük el, gondoljuk, és akkor egy kis kutató munkát elkezdtünk végezni, hogy milyen szerenádok vannak, ismertük a Csajkovszkit, a Dvorzsákot. És akkor mellette rögtön a Dohnányi szerenáddal elkezdtünk megismerkedni, ami ugye egy vonós trió alapvetően. Később észrevettük József Szuknak a szerenádját, amely Dvorzsák tanítványa volt, és egy fantasztikus szerenádról van szó, és elkezdett kinyílni a kapu, és ugye az internetnek, hogyha van a jó tulajdonsága, abból a kevésből, akkor az, hogy kinyílik a világ, hogyha elkezd kutatni az ember is mindenre, és akkor 97 darab vonós szerenádot találtunk. Tehát ez a 4 CD-ből álló sorozat, ahol körülbelül, mit tudom én, 16 vonós szerenád van, hát maximum, amit fölvettünk, az egy elképesztő kicsi kis sűrítménye annak az egyébként óriási területnek, amellyel még továbbá is megismerkedhetünk, és hát például a Viktor Herbertnek a szerenádja az egy nagyon jó találkozás volt, ezt többször is játszottuk utána, és kinyílt így ilyen módon a világ. Tehát, hogy valahogy mindig az van, hogy az ember egy alapcélkitűzést elkezd komolyan megvitatni, megvizsgálni, meg körülnézni, akkor látja, hogy hát ezt még végtelenségig ki lehet bontani. Úgyhogy hát végül 4 CD-ben megállt ez a sorozat, mentünk tovább aztán más koncepcióra, de még mondjuk legalább ugyanennyit fel tudnánk venni olyan darabokból, amelyek érdemesek erre.
Nagyon törekszünk arra, hogy bővítsük azt a repertoárt, amit a vonós kamarazenekarról, talán amilyen kép kialakul egy vonós kamarazenekarról. És például a Capriccioso sorozatunkat is azért hoztuk létre, és azért fogjuk ezt folytatni, hogy olyan 20., 21., vagy akár kicsit visszanyúlva 19. századi alkotások is megszólalhassanak, felcsendülhessenek, amelyeket nem, vagy nagyon ritkán játszanak koncertpódiumokon.
És hát ott a Für Anima koncertsorozatotok is, ami pedig aztán valóban a legújabb zenéket kínálja tárcán a közönségnek.
Igen, nagyon sok mű érkezett a kamarazenekar számára, tehát nagyon sokat komponáltak nekünk, és egy idő után azt vettük észre, hogy a saját koncertsorozatunkban nem tudjuk ezeket eljátszani, tehát annyi van, úgyhogy külön koncertet kezdtünk el rendezni a nekünk írt kompozíciókból, és ez is egy ilyen nagyon érdekes, ilyen közös folyamat, tehát mi úgy vagyunk vele, hogy amit nekünk írtak, azt nagyon önben mutatjuk be, és aztán ez van egy ilyen sajátságos egyéni szelektálódás, egy ilyen önálló folyamat, hogy velünk maradnak olyan művek, amelyek tényleg a repertoáron maradnak, és van egy jó pár olyan mű is, amit egyszer-kétszer játszottunk csak el, mert valahogy nem alakul ki az a fajta szoros kapcsolat az együttes és a zenedarab mögött, de nagyon fontosnak tartjuk a nyitottságot, és hogy minél több ilyen művet tudjunk bemutatni.
És külön öröm szerintem, amikor kortárs zenei koncerteken kívül még a zeneakadémiai koncerten is be lehet mutatni egy kortárs művet, és olyan közönség is hallja, aki egyébként nem lenne erre feltétlenül vevő.
Igen, van egy réteg közönség a kortárs műveknek, és vagy kicsit más közönség az, aki mondjuk a zeneakadémiai sorozatunkra jár el, és nekem nagyon sok olyan pozitív visszajelzés érkezett, hogy hát tulajdonképpen nagyon örült neki, hogy volt benne ez a egy-két ilyen kortárs darab. Sokszor próbáljuk persze úgy fúzióba beletenni, vagy helyen kapcsolódási pontokat megkeresni, hogy egy nagyobb, ismertebb, régebbi mű valamilyen módon azért hasonlítson arra a kortárs darabra, amit éppen előadunk.
Valahogy úgy próbál működni, úgy érzem az együttesünk, hogy egy ilyen folyamatos inspiráció forrás legyen, és hogyha ez kortárs zene, akkor kortárs zene, hogyha ritkán hallott művek, akkor azok, hogyha éppen a Csajkovszki szerenádot szeretnénk újra felfedezni, akkor a Csajkovszki szerenád. Szóval van egy ilyen hullámzó ága a repertoárunknak, de mindenképp egy teljességre való törekvés.
És kiváló szólisták is érkeznek most már rendszeresen hozzátok. Én néztem az első években, ugye főleg magyar szólistákkal játszottatok együtt, Kelemen Barnabás, Baráti Kristóf, Várda István, első években, most pedig már a grandiózó bérlet sorozatotok keretében a Zene Akadémián nemzetközi sztárokat is fogadtok. Milyen a visszajelzés tőlük a zenekart illetően?
Alapvetően ez azért alakulhatott ki, talán nem árulják el titkot, hogyha mi nem az az együttes vagyunk, aki ezt könnyen meg tudja oldani, hogy a világsztárokat ide hívja, mert a nálunk föllépett szólisták mindig jó üzenettel adják tovább. Tehát belekerültünk a világban egy olyan fajta körforgásba, ahol a világ számos nagy színpadán megjelölő szólisták, hogyha szóba jön az Anima Muzicika, mert ezek a neve, akkor csak jól tudnak rólunk mondani. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól érezze magát nálunk egy szólista. Elsősorban ugye a szakmai folyamatokra gondolok, tehát nagyon fontos az tényleg, hogy rögtön abban a pillanatban, hogy előveszi már a hangszerét, akkor lássuk, hogy milyen zenei frázis szeretne aztán vele majd megvalósítani. Nagyon jó együttműködések szoktak lenni, és kicsit mindig úgy érkezik egy ilyen világsztár, hogy csodálattal nézzük, hogy hegedül, és aztán barátként távozik. Tehát hogy azt hiszem, hogy minden egyes alkalommal egy újabb barátot tudhatunk a körünkben, akik megfordult nálunk ebben a sorozatban.
Egy szakmai kérdés. Szólamokon belül, hát vagy hegedűsöknél mondjuk szólamok között mennyire jellemző, lehetséges az átjárás nálatok? Például mondjuk a Brácsa szólamban ugyanaz a szólamvezető van 16 éve, vagy cserélgetitek a tagokat?
Hát egyrésztről van egy alapvetően természetes ilyen fluktuációja a dolognak is. Van aztán egy olyan sajátságos kialakított rendszerünk, hogy nálunk alapvetően nincsen első meg második hegedű, hanem hegedű van. Mindenki minden szólamban játszhat. És vannak olyan természetes folyamatok is, hogy vannak olyan emberek, akik inkább többet második hegedűt szoktak játszani, vagy inkább többet első hegedűt szoktak játszani. De én nagyon fontosnak tartom a frissességnek a megőrzését, és a koncertmesteri pozícióban is, és a szólóvezetőknél is vannak folyamatos változások, cserélődések egy-egy koncertre. És ezek nem sokszor nem kényszerre szülte dolgok, hanem azért pontosan, hogy az nem árt, hogy egy kamarazenekar 16 üléséből mindenki tisztában van azzal, hogy mit hogyan kell melyik ülésben csinálni, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha erről mindenkinek van tapasztalata, szóval én szerintem ez egy fontos dolog.
Én emlékszem, a Kisei zenét játszottam úgy, hogy játszottam az első hegedűt is, a második hegedűt is, meg a Brácsát is. Igen. És hát egészen kinyílik az ember számára akkor
a világ. Másképpen nézi a darabot, igen. És hegedűseink is vannak, akik szoktak brácsázni, úgyhogy, sőt, olyan is előfordult, hogy brácsásunk hegedült, tehát szerintem itt próbálkozunk ezzel, hogy mindenki zenészként legyen jelen, ne pedig egy szólamtagként.
Sőt, tehát ugye sorozatotok is van, hogy vendégkoncertmestert hívtok rendszeresen a zenekar érére.
Így van, hát szerintem ez nagyon fontos, mert két oldalról is kicsit rávilágítanék a történetre, talán a Gabi fogja majd kibontani az első oldalt, amely arról szól, hogy óhatatlanul is, hogyha arra figyelünk is, hogy ne bántsunk meg soha senkit, és egy jó vidám társaság legyen, azért a kapcsolatok meg tudnak fáradni, az ember nem tud nagyon más lenni, vagy kijönni a bőréből, és a gondolatok nagyon sokszor ugyanolyanok tudnak lenni. Tehát az nagyon fontos, hogy ugyanazokat az embereket tudjuk, legyen egy mag, akikkel folyamatosan együtt játszunk, de ha én tartok minden egyes próbát 16 éven keresztül, akkor ugyanarról a darabról lehet, hogy már nem mondok valami jót, és akkor alkotói frissessége hoz bele minden olyan ember, aki koncertmesterként vezeti ezt az együttest, és én pedig nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert akkor én mindig mellé szoktam ülni a vendégkoncertmesternek, és akkor ezeket az apró technikai trükköket, hogy egyáltalán a kommunikációban hogyan jelenik meg egy próbán, vagy tényleg hogyan old meg egy olyan hallható problémát, hogy itt most ez a rész valamiért nem volt együtt, és akkor az embernek van egy véltudta, hogy az lehet, lehet, ha helyesül meg hozzá egy másik utat, és akkor kiderül, hogy akár az még gyorsabban is oldja meg ezt a problémát. Szóval számomra ez egy iszonyatosan izgalmas dolog, és nagyon örülök neki. És egyébként nagyon-nagyon sikeres ez a koncertsorozatunk, gyakorlatilag a harmadik éve, tehát régebb óta van, de a harmadik éve a Nádorteremben nem szükséges ezt különösebben megkérdetni, mert a közönségünk már várja, és úgyis telt ház van.
Szerintem ennek a vendégkoncertmester sorozatnak az egyik különlegessége, hogy mint ahogy egy hozzánk érkező szólistától is sok inspirációt kaphatunk, ugye egy vendégkoncertmester más oldalról másképp közelíti meg egy adott műsort, vagy a zenekarnak a működését. Érdekes megtapasztalni, ahogy mondjuk egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező művész beül közénk, és az első naptól kezdve, mondjuk az ötödik napon már egy abszolút kollegiális, már szinte baráti kapcsolat alakul ki közöttünk, és hát szerintem a közönség is ezt érezheti, hogy ez egy ilyen nagyon friss, új ötletekkel teli egy sziporkázó eredmény szerintem, ami ezekből megszületik.
Nekem a mostani évadunkban nagyon nagy élmény volt, hogy a hazai kamarazenekarok vezetőivel ismerkedhettünk meg közelebbről. Twirst Péter volt az első vendégünk, a Liszt Ferenc kamarazenekarnak a koncertmestere, Piac János, a budapesti vonósoknak a koncertmestere, és Kovács Péter, a Mendelssohn kamarazenekarnak a koncertmestere és művészeti vezetője volt nálunk ebben az évadban. Úgy érzem, hogy talán a hazai kamarazenekari szcéna is egy kicsit összekapcsolódott ezen a platformon.
És hát ez olyan érdekes dolog volt, hogy mennyire otthonosan éreztük magunkat mindannyian, ugye, tehát somószor egy szólista szokott lenni egy ilyen vendégkoncertmesteres sorozat élén, és akkor neki úgy van egy kis beleszokási idő, hogy akkor hogyan kell vezetni a próbán, és a kamarazenekarvezetők is otthonosan érezték magunkat, mi is velük otthonosan éreztük magunkat, és egy nagyon, nagyon gyorsan és könnyen összejövő, nagyon szép műsorokat tudtunk adni.
Beszélgettünk sokat a múltról, most tekintsünk egy kicsit a jövőbe. Hogyan látjátok az együttes jövőjét, mik a tervek, mik az álmok?
Valahogy minden évben azt érzem, hogy az alapcélkitűzésünk az igazából nem változik. Nekünk van egy mottunk, a zene lelke, az Anima muzicéje, amikor arra gondolunk, hogy olyan pillanatokat hozzunk létre, olyan alkotói pillanatokat a koncertteremben, amit semmiféleképpen másképp nem lehet összehozni, mint egy teljes összekapaszkodással. Van egy nagyon fontos próba folyamat, ahol mindent megbeszélünk, és amikor ott a közösen a színpadon vagyunk, és a lelkénk összefonódnak, és az akarat az egy lesz, akkor tudnak olyan pillanatok születni tényleg, amik felejthetetlen élmények lesznek, és ami miatt érdemes elmenni a koncertre. Ez az egyetlen célkitűzésünk van, és hogyha ezt meg tudjuk tartani, akkor az Anima muzicia az jó úton jár. Úgyhogy a jövőtől is alapvetően azt várom, hogy minden koncertünkön megszólaljon a zene lelke, és hát nyilván vannak technikai célok is, vagy rövidtávú célok, egy grandiózus sorozatot létrehoztunk, visszahozzuk a kapricsózó sorozatot, az animátó sorozatot, hogy vidéki városokban 7 alkalommal is fel fogunk lépni a következő évadban, tehát a tervezés és részében vagyunk, az évadot gyakorlatilag meg tudjuk hirdetni, és nagyon-nagyon sok szép esemény vár ránk, de ez a fajta lelki közösség és a szeretett közösség, ez az, amit ne veszítsünk el, mert ez az álog annak, hogy ezek a pillanatok ezek létrejöhessenek.
Ugye egy zenekarnak van egy szakmai terve, vannak víziói célkitűzései, és van egy valódi technikai működés, és azt gondolom, hogy az Anima muzicé abban is egyedülálló, hogy mi összekapaszkodunk, és tehát a háttér struktúrát azt gyakorlatilag a tagok látják el. Most itt szerényen ül közöttünk Németh Gábor, de olyan fantasztikus grafikai anyagokat készít, hogy ez a szakmabelieknek is dicsőségére válna. De ugyanilyen feladatokat látnak el a többiek is, tehát egy olyan összekapaszkodó társaságról van szó, akik igyekeznek életben tartani egy ilyen együttest.
És hát nyilván a körülmények is befolyásolják a működésünket, de szerintem tényleg ez egy szóval úgy lehetne összefoglalni, hogy ez a közösség, ez a legfontosabb, és bármilyen nehéz helyzetben is mi ugyanazt a célt fogjuk szolgálni szerintem közösségként.
Akkor kívánom, hogy ezek a tervek, álmok megvalósuljanak, és hogy a zene lelke sokáig éljen még a ti